Az első üzenetünk címe, mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy szeretem a gyülekezetem, és szeretem a híd közösséget. És hányan szeretitek amúgy a fagylaltot? Na, fagyi kedvelő. Hányan szeretitek a brassóit? Jó, nem vagyok egyedül akkor. Akkor hányan szeretitek a csevapot? Csevap. Kedvelők. Jó van. Jó társaságba keveredtek. Mindenki mindent szeret. Akkor térjünk át a kajáról, mondjuk. Ki szereti a sportot? Hogy van-e valamilyen sport, ami... Jó, hát ez most már szűkült. Ki szerette nézni az olimpiát? Ja. Tehát van egy csomó minden, amit szeretünk, vagy nem szeretünk. Tehát sok mindenre használjuk ezt a szót, hogy szeretjük. De az a helyzet, hogy ha azt mondom, hogy szeretem a fagyit, vagy szeretem a pizzát, vagy szeretem a sportot, vagy szeretem a brassóit, vagy szeretek, ezt szeretek, azt szeretek, amazt, ez egyáltalán nem furcsa. Egyáltalán nem furcsa. De ha azt mondom, hogy szeretem a gyülekezetem, tehát másoknak így, tehát beszélgetünk, és egy beszélgetésben előkerül az, hogy szereted a pizzát, persze szeretem a pizzát, nagyon jó, de ha mondjuk azt mondjuk ugyanebben a baráti társaságban, hogy én szeretem a gyülekezetemet, akkor az már furcsa. Egy kicsit érezzük magunkba, hogy ez furcsa, hogy mondani, de mások is olyan furcsának érzik a helyzetet. Sőt, ha ilyet mond az ember manapság, akkor azt gondolják maguk az emberek, hogy tudja, hogy valami szektába jár. Valami szektás, vagy mit tudom én. Mert ez nem normális, hát emberek úgy beszélnek arról, hogy szeretik a gyülekezetüket. Mit lehet azon szeretni? Oké, mert ők vagy nem szeretik a sajátjukat, úgy értem, hogy lehet, hogy egyszer jár el egy évbe, évféli misére, vagy mit tudom én, de oda tartozónak tartja magát. Tehát nem szereti, vagy egyáltalán nem is találkozott még ilyennel, hogy gyülekezet, vagy olyannal, hogy szeretné egy gyülekezetet. Tehát a lényeg az, hogy nagyon furcsa. De a helyzet az, hogy én, Botár Balázs, én szeretem a gyülekezetemet. És ezt merem itt mondani előttetek, miért nem mondanám, vagy miért nem merném, de merem máshol is mondani, és másoknak is elmerem mondani. Szerintem az a gáz, amikor valaki azt mondja, hogy szeretem a fagyit, és nem szeretem a gyülekezetemet. Az nem normális. Az furcsa. És emberek úgy nőnek föl egyébként, hogy nem szeretik a gyülekezetüket. Én utáltam, mikor gyerekkoromban kellett menni, inkább adjanak valami büntetést, vagy nem tudom, csak ne kelljen a diákmisére menni, a tíz év fitness edzés van, mert föl kell állni, le kell térdelni. Itt még a vége, még csengetyűt is raknak a kezembe, azt mi van, ha elrontom, rosszkor csengetek, vagy valami. Tehát nem élveztem, és nem szerettem. És ja, így voltam vele, hogy nem kell, nem szeretem. De aztán Jézus olyan 20 éves koromban a gyülekezeten keresztül keltette fel az érdeklődésemet. És a gyülekezeten keresztül szerettette meg a gyülekezetet. Mert találkoztam egy olyan gyülekezettel, ahová olyan emberek jártak, akik szerették a gyülekezetüket. És olyan lelkész volt, és olyan pásztor volt, aki szerette a gyülekezetét. Úgyhogy én most már szeretem a gyülekezetemet. Én is. Jézus átvitte a halálból az életbe. A vakságból a látásba. És szeretem a gyülekezetemet. Úgyhogy lehet engem hülyének nevezni, lehet engem őrültnek tartani, nem normálisnak, szektásnak, de engem az marhára nem érdekel, mert én szeretem a gyülekezetemet. Kész. Szeretem. Ennyi. Úgyhogy ezek a 37-et fogjuk olvasni, és három fő dologról szeretnék beszélni így az üzenetben ezzel kapcsolatosan. Igazából a gyülekezetről. És ki lesz majd vetítve, de lapozhatod a Bibliádban is. És az első gondolatunk a következő. Ezek ki a 37-ben. Na? Nem ez az. Na, fiúk, sikerülni fog? Ez van? És ha elküldöm e-mailbe gyorsan, mit szóltok hozzá? High-tech van. De szeretném nagyon, hogyha ki lenne írva. Küldhetem e-mailbe? Jó. Akkor egy pillanat, egy kis technikai szünet. Nekem itt minden megvan. Él és mozog minden. Dehogy is. Na, folytatjuk. Én elküldtem, a fiúk dolgoznak. Szóval, Ezékiel 37, az első verset olvasjuk. Tehát az első gondolatunk az, hogy a probléma. A probléma, oké? Tehát a gyülekezettel kapcsolatosan először is meg kell értsünk egy problémát. És olvasjuk egy kicsit ezt a részt. 37.1. Az örökkévaló rám helyezte a kezét, ezt Ezékiel mondja. És szelleme által kivitt egy tágas völgybe, amely tel is tele volt csontokkal. Tehát ha azt hiszed, hogy a Biblia furcsa vagy unalmas, akkor ez a rész ez mindent felborít, hogyha elolvasod, és úgy olvasod. Oké, tehát Ezékiel egy nagyon népszerű proféta volt abban az időszakban, amikor ő profétált, és hát nem tudom, hol lehetett, amikor ez történt vele, nem tudom. Egy biztos, azt mondja, hogy a szellem, Isten szelleme, kivitte egy tágas völgybe. Oké? Tehát valószínűleg úgy valamilyen módon, de oda pottyantotta. Ott találta magát egy tágas völgyben, és látott valamit, Isten meg akart neki mutatni valamit, és azt mondja, hogy tele volt száraz csontokkal. Most, hogy kerültek oda száraz csontok? Valószínűleg ott lehetett egy nagy csata, valamilyen csata, és nem észárolták az egyik hadsereget. Erre tudok következtetni. Egy völgy tele csontokkal, akkor ott valami csata lehetett, emberek meghaltak, és sokan. Tehát valószínűleg ott van? Szuper, de jó. De jó. Ja. Hát az internet, az... Úgyhogy tehát valószínűleg itt az izraeli hadsereget kalapálták el, és mészárolták le, legalábbis egy részét, ez egy vesztett csata volt. És azt látjuk még itt ebben a részben, tehát tel is tele volt csontokkal, tehát fegyverek nem voltak. Azt szokták csinálni abban az időben, hogy végigjárják a halottakat, és elvesznek tőlük minden tulajdont, ékszert, vagy bármi van náluk, ami érték, a fegyvereiket. Valószínűleg sietni kellett tovább, mert nem volt idő, vagy az izraelieknek se volt ideje eltemetni őket. Tehát ezek ott maradtak. Ott maradtak a jó nagy szárazságban, a madarak, az állatok oda mentek, rohadtak, foszlottak, megették őket. És tehát egy félelmetes helyé vált. Tehát képzeld el, ott van Isten profétája, és egyszer csak puty, Isten valahogy oda lepottyantja őt ebbe a völgybe, és tele van csontokkal. Tehát ilyen ijesztő helyen van. Most nem véletlenül nyilván, tehát van mondani valója Istennek Ezékiel számára, és rajta keresztül számunkra is. De második vers azt mondja, körülvezetett a völgyben, tehát fel és alá kellett ott sétálni. Tehát Isten azt mondta neki, hogy gyere, ezt körbenézünk. Valószínűleg sokkal több mindent nem láthatott, csak még több csontot, még több rothadt hullát. És azt mondja, hogy láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. És tehát hadd mondjam ezt, lehet úgy vagy ma itt, vagy lehet, hogy volt olyan szakasz az életednek. Ha egyik sem a kettő közül, akkor majd lesz. Hogy teljesen úgy érzed, hogy ki vagy száradva. Tehát teljesen. Tehát ezért mondjuk, hogy csontá fagytam, vagy csontá száradtam. Hogy teljesen ki vagy száradva. És ilyen a szellemi állapotod, nem csak azoknak, akik itt ülnek, hanem akik mondjuk az internet előtt is vannak. Tehát teljesen ki vagy száradva. Reménytelenség van benned. Az van benned, hogy most mit keresek egyáltalán itt, vagy mi lesz, vagy hogy lesz az a helyzet, ami nagyon aggaszt, vagy... Ja. De hiszem azt, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Hiszem azt, hogy nem véletlenül tudtál ma eljönni. Hiszem azt, hogy nem véletlenül ülsz ott a képernyő előtt, hogyha nézel minket. Tehát Isten szólni fog hozzád. Szólni fog hozzád most reggel. Meg vagyok róla győződve. Pontosan a szemed közé fogja küldeni az üzenetet. Jó? Tehát, mert szólni akar hozzánk. Tehát ha ez az állapotod, hogy ki vagy száradva, akkor jól figyelj. Harmadik vers. Akkor az örökkévaló megkérdezett. Emberfia, mit gondolsz? Megelevenedhetnek még ezek a csontok? Ha úgy őszintén az ember így válaszol, akkor... Uram, mit szívtál? Vagy valami baj van otthon? Elmentek otthonról? Vagy mi van? De nyilván tudjuk a vasárnapi iskolás választ, hogy tök mindegy, hogy ez egy mókus, akkor is Jézus a választ. Tehát, milyen állat az, Pistike? Hát nagyon úgy néz ki, hogy egy mókus, de Jézus. Tudod? Tehát persze. Tehát nemet nem mondunk Istennek, ugye? Tehát... Úgyhogy azt mondja, azt válaszoltam, ó, Uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Tehát ezért kérhet. Élhetnek ezek a csontok. És akkor... Tehát kicsit össze volt zavarodva valószínűleg, hogy lesokkolta a kérdés. De tehát ez volt az állapot ezeknek a hulláknak ott. Tehát csak csontok voltak, teljesen kiszáradt csontok. Ez a helyzet, hogy a magukat kereszténynek mondó emberek is körülbelül ilyen állapotban vannak. Nagyon nagy részük, sajnos. Tehát ki vannak teljesen száradva. Isten fontosnak teremtett minket, és mi meg fostosak lettünk. Tehát Istennek más szándéka volt velünk, és mi meg ki vagyunk száradva. Mondhatom azt, hogy impotensek vagyunk keresztények. Tehát, hogy mondják ezt? Terméketlen? Terméketlen? Ja, tehát... megnézhető, mi a definíciója az impotensnek, vagy a terméketlennek, az, hogy megvan rá az eszköz, de képtelen használni, vagy képtelen vagyunk használni. Szóval, tehát ha olvasod az apostolok cselekedetét, akkor láthatod azt, hogy milyen egy nem impotens gyülekezet. És hogy mi történik, amikor nem kiszáradt emberekről van szó, kiszáradt életekről. Azt látod az apostolok cselekedetét, hogy szeretik a gyülekezetüket. Szerették a gyülekezetüket. Nem védelemért, vagy egészségért, vagy pénzügyekért imádkoztak, hanem bátorságért, hogy az evangéliumot hirdethessék. Micsoda fókusz, nem? Az ima összejövetelek nagyrészt arról szólnak, hogy kinek, minek a betegségéről, meg erről a problémáról, meg arról a problémáról, és hát annyi probléma, hogy most már muszáj lenne ima összejövetelt összehívni. Ezek még minden nap imádkoztak, és biztos, hogy imádkoztak. A betegekért, vagy azokért, akik bajban vannak, de amit rögzít, és nyilván ez hangsúlyozza, amit rögzít Abcsá, az, hogy bátorság. Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy az evangéliumot mondhassuk, és hirdethessük. Mert emberek el vannak veszve, emberek Jézus nélkül ki vannak száradva. Aztán azt látjuk, hogy bőkezőek voltak. Képesek voltak a kultúrájukat is megváltoztatni. Tehát annyira, hogy ott az első században meg is változtatták a szombatot vasárnapra az úrnapjával. Ezek a keresztények, amikor keresztények lettek, tehát ahhoz voltak hozzászokva évszázadokon keresztül, vagy évezredeken keresztül, hogy a szombat az úrnapja, és aztán ez vasárnapra változott. Az úr feltámadása miatt. Oké, tehát azt látjuk, hogy apostolok cselekedetében nem kiszáradt csontok ezek a keresztények, hanem megállíthatatlanok. Tehát próbálták őket arénákban, oroszlánokkal, kettéfűrészeléssel, elégetéssel megállítani, meg keresztrefeszítésekkel, hogy a Rómába vezető utat az ő hulláik, vagy nem hulláik, hanem keresztrefeszített keresztényekkel tűzdelték ki, és lámpaoszlopként használták, mert bekenték szurokkal, és meggyújtották őket. És mégsem bírták megállítani őket. Mert nem kiszáradt csontok voltak, hanem tudták, hogy kik ők, és hol van a helyük. De ma a kereszténység sajnos száraz csont. És például hozzánk körülbelül 30-35-en járnak rendszeresen ide, istentiszteletre. Nyilván a nyár az egy kicsit megrogyott, de ez mindig is így szokott lenni. De átlagban 30-35-en járnak rendszeresen. Viszont van még 15-20 ember, akik egy-két havonta jönnek közel. És akkor jönnek, amikor rosszul megy a dolog. Valami baj beüt. És akkor egyből jövünk, egyből itt vagyunk, egyből szükség van Istenre, és hála Istennek, hogy legalább eljönnek, és tudják, hogy hova kell jönni, és megtiszteltetés, hogyha baj van, akkor közénk jönnek bátorodni. De ez csak szárazság. Kérdezik azt, hogy miért süllyed Magyarország egyre jobban lefele. Azért, mert emberek életében a sorozatok fontosabbak, az élettársak fontosabbak, a kiskertek fontosabbak, a barátok, barátnők fontosabbak, a gyerek fontosabb, minden fontosabb. Tehát az időleges dolgok fontosabbak, mint a gyülekezet, ahová el vagyunk hívva, és ami a helyünk. És mikor erről beszélek, akkor általában megsértődik valaki. De hát sajnálom. Tehát például, amikor kinn éltünk Amerikában, azt láttam, hogy egy csomó családban dilemma a vasárnapi istentisztelet, mert a gyerek jár a úgy hívják ezt, hogy azt hiszem, hogy Little League, tehát ez a gyerekeknek a bajnoksága, ez lehet foci, ez lehet baseball, ez akármi, de egy csomó, hétvégén vannak ezek, és egy csomószor vasárnap, és tudod, családoknak fontosabb az, hogy vasárnap elmenjenek a meccsre, vagy a gyerek játszon vasárnap, a gyülekezet helyett. És nem tudom, hogy nálunk mi lehet ez, vagy mi lehet fontosabb ennél. Tudod, hogy együtt eljöjjünk vasárnap Isten tiszteletre, tudod, a család. De tudod, hát ha egy dolgot mutat, hogy azok a dolgok nyilván fontosabbak a gyülekezetnél. És aztán, amikor valaki megkapja a rossz hírt, hogy valami cisztát találtak, vagy daganatot, vagy akármit, vagy csúnyán elbánt vele a társa, akkor meg egyből megjelen. És tehát mi, akik családosok vagyunk, és vannak gyerekeink, meg kell tanítsuk a gyerekeinknek, hogy jövünk gyülekezetbe bármi áron. Bármi áron. Mert különben az ellenkezőjét tanítjuk meg. Jövünk, ha más nem jön közbe. Tehát arra tanítjuk meg őket, hogy ne hajtsanak, ne hozzanak áldozatot ezért, csak nyugodtan becsúszhat második, harmadik, negyedik, ötödik helyre az életünkbe. És hogyha így teszünk, akkor igazából megtanítjuk a gyerekeknek azt, hogy minden másért hozzanak áldozatot. Istent, meg a gyülekezetet pedig hagyják az utolsó helyre. És ez nem jó. Nem jó. Ezért süllyed Magyarország, mert minden más, ezért süllyednek a társadalmak. Mondhatnék biztosan Csehországot, vagy Szlovákiát, most Magyarországon mondjuk, ezért mondom ezt. De ezért süllyed a lelki színvonala az embereknek. Mert minden fontosabb Istennél. És ez beúszott a kereszténységbe is. Úgyhogy küzdjünk ezért, meg harcoljunk ezért. Harcoljunk ezért. Három ok, amiért a kereszténység hanyatlik. Ez az első ponton belül. Tehát most a problémáról beszélünk. Oké, száraz csontok, ez a probléma. Ezt látjuk a történetben, hogy szárazak a csontok. Tehát a kereszténység hanyatlásának az egyik oka, az, hogy félreértésben élünk. Félreértés. Igen, félreértés. Szeretem Jézust, de nem szeretem a gyülekezetet. Miért? Azért, mert tele van képmutatókkal. Megbántottak ott meg. És figyelj, igazad van. Van képmutató. Én is az vagyok. Én is egy vagyok közülük. De te is egy vagy közülük. Mindannyian azok vagyunk. Oké? És nem csodálatos az, hogy Isten szeret bennünket a képmutatásunk ellenére? És törődik velünk, és szól hozzánk, és használ minket. Aki azt mondja, hogy nem jövök, mert sok ott a képmutató, vagy csomó gázos ember van, azt mondom neki, hogy van még hely. Gyere, te is. Egynek van még hely. Ugyanilyennek. Gyere. Tehát felszokott merülni ez a kérdés, hogy lehetek keresztény úgy, hogy nem járok gyülekezetbe? Persze, persze. Ugyanúgy, ahogy lehetsz házas, úgy, hogy nem mész haza. Nem? Tehát lehet. Lehet. Tehát megvan a hivatalos szerződés, vagy papír, vagy mit tudom én, szövetségkötés, megvan. De nincs kapcsolat, és nincs közösség, és nincs együttélés, és nincs semmi közösség. Tehát nem ismerek olyan embert, olyan keresztényt, aki tűzben égne Jézusért úgy, hogy nem jár gyülekezetbe. Nincs. Tehát nem is az, hogy járni gyülekezetbe, hanem tartozni inkább. A kettő között is óriási különbség van, majd mindjárt beszélünk róla. Oké? Tehát a lényeg, nincs tökéletes gyülekezet. Nincs. Ha esetleg találnál olyat, vagy a hallgatók közül valaki találna olyat, akkor nagyon szépen kérem, ne menjen oda be, mert mindent el fog rontani. Jó? Oké? Tehát el fogja rontani a tökéletes gyülekezetet. Mert senki nem tökéletes. Oké? Tehát minden ember, mindannyian, minden gyülekezet béna, minden gyülekezetben vannak problémák, minden gyülekezetnek legalábbis még van egy nyomi pásztora, tehát tökéletes a kép. Oké? De Máté 18-19-20-at szokták erre azt mondani, de hát nem úgy van az, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek, akkor én ott vagyok? Hát ha elolvasod a Máté 18-at, itt nem gyülekezetről van szó. Itt gyülekezeti fegyelmezésről van szó, és azt mondja, a ketten vagy hárman egyet értenek, nem együtt vannak. Van néhány fordítás, ami ezt mondja, de ott egyetértésről van szó. És ott fegyelmezésről van szó. Oké? Tehát nem az összejövetelről, hogy csak ketten-hárman összejövünk, és akkor ő ott van. Oké? Tehát nem a gyülekezetre vonatkozik, hanem fegyelmezésre. De tényleg rossz hallgatni azt, amikor emberek Jézus mennyasszonyát gyalázzák. Tehát a gyülekezetet szapulják. Csak képzeld el, ott vagy egy esküvőn, és násznép ott van, és a vőlegény ott már tűkön ül, alig várja, hogy jöjjön a mennyasszony, és te ott vagy, mert annyira szereted a vőlegényt, és már elindul a zene, nagy csend van, nagy várakozás, kinyílnak az ajtók, belép rajta a mennyasszony gyönyörűen, és amint belép és meglátod, fúj, béna, csúnya, és elkezdené fújolni. Milyen gáz lenne a helyzet, nem? Vagy milyen furcsa? Vőlegénynek jól esne? Tehát, ne, hát ők egymáshoz tartoznak. Egyik hozza a másik az egyiket. Tehát ez egy csomag. Nincs külön. Nincs külön. Úgyhogy, tehát amikor azt mondom, hogy a vőlegényt szeretem, de ki nem álltam a mennyasszonyt, az nem túl jó állapot így Jézus előtt. Ja. Ja, úgyhogy csak néhány nagyon fontos igevers az Új Szövetségben. Máté 16:18. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy, erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, vagy gyülekezetemet, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Tehát Jézus fogja felépíteni az ő gyülekezetét. Oké? Tehát ő építi az ő gyülekezetét. És semmi nem lesz képes arra, hogy legyőzze azt. Akkor a következő vers, Efézusi levél 1. fejezet 22. verse. Isten tehát mindent Krisztus lába, vagyis a hatalma alá helyezett. Ugyanakkor mindenek felett Krisztust tette fejévé a gyülekezetnek, eklézsiának. Tehát ő a feje a gyülekezetnek. Aztán következő. Tehát, hogy fontos a gyülekezet Jézus számára? Abszolút. Most viszont meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét a gyülekezet közreműködésével, a mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek. Következő, 20-21, Efézus 3:21, azt mondja, bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek a gyülekezetben és a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre örök időkig. Ámen. És aztán még van egy, Kolossi 1:18. Azt mondja, ő a feje a gyülekezetnek, amely az ő teste. Ő a kezdete és forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Az övé az első hely. Úgyhogy, ha nem fontos a gyülekezet, akkor miért beszél ennyit róla az Új Szövetség? Érted? Tehát miért beszél? Vagy a másik kérdésem, akkor miért halt meg érte Jézus, ha nem fontos? Ha nem fontos a gyülekezet. És pont ezért nem egy program, amin részt veszek, vagy nem, egy vasárnap számunkra. Hanem ez nem opció, hogy nem jövünk. Tényleg, ha csak nagy baj van, vagy el vagyunk utazva, vagy akármi. De itt vagyunk. Itt vagyunk. Itt vagyunk, mert itt van a helyünk. Egy lehetőség. Tehát nem, azt mondom, hogy nem is egy lehetséges program, hanem inkább egy lehetőség. Hogy újra együtt lehetünk, hogy újra együtt imádjuk Istent, hogy újra együtt dicsérhetjük őt, hogy, tehát együtt, a gyülekezettel, hogy aztán erre mások is vágyat kapjanak. És ők is ebben részt akarjanak venni. De ezt együtt csinálni. És erre vagyunk elhívva gyülekezetként. Aztán a másik oka a kereszténység hanyatlásának manapság az a lustaság. Lustaság. Tehát sok lusta ember van a Földön. Én is küzdök ezzel. Tehát az helyzet, hogy amikor egyedülálló srác voltam, akkor voltam a leglustább. Az együttálló fiúk talán a hatványozottabban. Mert amúgy is a fiúk lustábbak, persze van kivétel, a fiúk lustábbak, de egy egyedülálló fiú, tehát, és ezért szoktam húzni a fiúkat általában, tehát a lustasággal. Tehát amikor az ember egyedülálló és fiú, nincs tétje semminek. Nincs tétje semminek. Nem, tehát nem kell áldozatot hozni, senkiért, minden ráér, csak szépen komótosan, nyugodtan, játszhatok egész nap pizsamába lehetek, vagy alsógatyába, tehát semmi, nem, minden haladhat a termodinamika második főtétele szerint, tehát, hogy minden a rendezetlen felé nyugodtan, egészen addig, míg van egy ösvény kettő között, hogy kiussak az ajtón, a számítógéptől a klotyóig, vagy a hűtőig, tehát addig minden rendben van. Oké? Tehát tényleg nincsen tétje. De, De most már van tétje, mert van feleségem, van családom, vannak gyerekeim, van gyülekezetem, tehát itt most már nem babra megy a játék. Itt most már én felelek, van felelősségem, és van tétje a dolgoknak. Nem lehetek lusta. Nem lehetek lusta. Mert úgymond életek múlnak rajtam. Ja, úgyhogy elkötelezettség. Ez egy fontos szó, hogy elkötelezettség. Amúgy tudod, hogy lehet megállapítani azt, hogy valaki szellemileg lusta? Úgyhogy nem kötelezi el magát egy gyülekezetnek. Ez a szellemi lustaság. Amikor valaki így gondolkodik, hogy hát a dicsit itt szeretem, úgyhogy néha elmegyek oda, mert a dicsit jó, a prédikátort meg ott szeretem, úgyhogy néha elmegyek ahhoz a prédikátorhoz, mert ott szeretem. Ó, ott nagyon jó szendvicseket csinálnak, tehát azért néha egy jót akarok enni, akkor oda is elmegyek. És tudod, így jönnek. Tehát a szolgálatot, azt meg amott, mert ők azt csinálják, amit én nagyon szeretek, hogy csináljak, úgyhogy itt meg az a korosztály van, ami az enyém, úgyhogy ha a közösséget akarok. Tehát ilyen, tudod, éppen mire van szükségem, lerántom a porcról. Ez nem elkötelezettség. Ez szellemi lustaság. Jár mindenhová, de nem tartozik sehová. És csak mellékesen is zárójelben mondom, hogy hívják azt a szemét. Nem válaszolok rá, csak fölteszem a kérdést. Hogy hívják azt a szemét, aki mindenkivel ágyba bújik, de sosem kötelezi el magát? Ugye? És szellemileg van ilyen? Van ilyen. Jézus nem arra hív bennünket, hogy eljárjunk valahová, hanem arra, hogy tartozzunk valahová. Nem a jelenlétemmel itt hozok létre változást. Az életemben és mások életében, és a társadalmunk életében. Nem. Hanem azzal, hogy részt veszünk. És persze lehet látogatni gyülekezeteket, nem arról van szó, de eljön az ideje, hogy lehet látogatni minket. Tehát van olyan időszak, amíg valaki csak látogat bennünket. És nincs ezzel semmi baj. De eljön az ideje annak, amikor egy döntést kell hozni, hogy tartozzak valahová. Tartozzak egy helyi gyülekezethez. Ez az én helyi gyülekezetem. Ez az én szellemi családom. Az új szövetségben talán kettő kivételével, amikor a gyülekezet szót használja, akkor mindig egy helyi gyülekezet az értelmezése annak a szónak. Vagy lehet, hogy nem kettő, de néhány van. Nagy részt mindig egy helyi gyülekezetről beszél Pál apostol. Oké? Úgyhogy ezért nem tagsági óránk van, hanem tulajdonos óra. Mert a tagoknak jogaik vannak, a tulajdonosoknak meg felelősségük. Ja, és majd lesz ősszel. Ez nincs benne a listában, de majd, ha lemegy a szeptember, mert amúgy is jó tele van ez a szeptember, de lesz majd októberben egy szombat délelőtt. Valamelyik délelőtt. Ja. Tehát tulajdonosnak lenni ez olyan, hogy tehát nem az a tulajdonos, hogy itt elromlik valami, vagy nincs rendben valami, és akkor megyek, azt szólok a balunak, vagy valakinek, vagy aki a pult mögött ül, szólok neki, hogy ez nem jó. Vagy az nem jó. És aztán jövő héten visszajövök, várva az, hogy Mór megtette kötelességét, a Mór mehet. Oké? Tehát, hogy én szóltam. Az ő dolguk meg, hogy megjavítsák. Hát, ha otthon történik ez nem megy. Ez így nem megy. Tehát amikor otthon vagyok, a saját tulajdonomban, akkor hát kiállhatok a folyosóra, és úgy kiabálhatok, vagy a közös képviselőhez átcsöngetetek, hogy elromlott a csap, vagy valami, de aztán a csapon nem történik semmi változás. Ha én, mint a tulajdonos, meg nem javítom, és ki nem cserélem. Oké? És Isten azt akar, hogy tulajdonosai legyünk a családunknak, a gyülekezetünknek. Tehát, és ez a baj ma a gyülekezetekből, hogy azt gondolják, hogy szolgáltatást kapnak a testvérek, szórakoztatni kell a testvéreket. Ők sorolják a problémát, és aztán van egy gárda, aki meg orvosolja a problémát, megoldja a problémát, Isten pedig azt akarja, hogy legyünk része mindannyian a megoldásnak. Lehet, hogy vannak különböző feladataink, meg részeink, azt nyilván nem rondítunk bele egyik a másikba, de legyünk része a megoldásnak. Legyünk része a megoldásnak. Vállaljunk föl dolgokat, oldjuk meg a dolgokat, mert ennek a világnak szüksége van egy ilyen gyülekezetre, sokra. És szüksége van ilyen emberekre. Tehát szüksége van ennek a világnak, szüksége van Szegednek arra, hogy a gyülekezet gyülekezet legyen. Nem pedig egy vasárnapi klub. Ja, úgyhogy én azt szeretném, és azért imádkozom, hogy emberek, akik itt vannak, és Isten a szívükre helyezi ezt a közösséget, hogy jöjjenek, és itt legyenek, hogy tulajdonosok legyenek. Tulajdonosok legyenek. Hogy hordozzák a gyülekezetet imában, hogy hordozzák a gyülekezet terheit anyagilag, szolgálatban, tehát mindenféle módon tulajdonosok. Mert a tulajdonosok fogják a tulajdonosok mondják amúgy azt, hogy én szeretem a gyülekezetemet. Ja. Aztán a harmadik oka a hanyatlásnak, hogy van egy hamis kép, és annak a megszállottjai vagyunk a kereszténységben. Vannak hamis képeink a kereszténységről, és nem tudunk eltágítani azoktól. Oké? Tehát túl sok a szabálykövető az egyházban. Vagy mindegy, hogy másképp logikusabb lenne, vagy hasznosabb, vagy egyszerűbb, vagy életszerűbb lenne, de nem, mert az elmúlt 30 évben így csináltuk, úgyhogy nem fogunk azonra változtatni. És könnyen beleessünk mi is ebbe. De ez van, szeretik a szabályokat, de Jézus már nem. Oké, tehát gyülekezeti ruha. Tehát még az én gyerekkoromban még volt gyülekezeti ruha. Lehet, hogy a te gyerekkorodban is, főleg ha vidéken voltál. Meg volt, hogy mit veszünk fel a templomba, amikor megyünk. Nem ám akármi, mert a Mari néni meglátja, hogy mibe jöttél, akkor a jövő héten a porta előtt, a kispadon mindenkivel erről fog beszélni. Hogy az Évike milyen ruhába ment a templomba. A múlt vasárnap. Oké? Tehát nem mindegy ám. Vagy tudod, öltözködés, zakó és nyakkendés, hogy azt veszed fel, akkor te vagy a szellemi ember. Mindegy, hogy hétköznap mennyire szemétláda vagy mindenkivel, de a vasárnap a nagy Bibliát a hónod alatt, és zakó és nyakkendő élére vasalva, akkor te vagy a szent ember, a szellemi ember. És szörnyű, hogy a kereszténység ide süllyedsz. Oké? Tehát mesélte nekem valaki, hogy egy hölgy a lányával volt a gyülekezetben, és miután eljöttek, ki volt akadva, hogy hát te láttad? Hát lila haja volt az üdvözlőnek. Lila haja volt az üdvözlőnek. Persze az üdvözlő mosolygott, szeretett és élvezte, és a helyén volt, és tényleg üdvözlő volt. Jó volt ott bemenni. De hát lila haja volt az üdvözlőnek. És a lánya a kocsiban hátul azt mondja, anya, a hajad színe ez a természetes színe? Ő is festi. És nem lilára, hanem valami más, a tök mindegy. tehát lehet kötekedni dolgokban. Lehet kötekedni. Tudod, a titkos hódolók az internet előtt. Persze vannak, akik nem tudnak élni, vannak, akik távol vannak, de vannak, akik simán el tudnának élni. De titkos hódolók. Isten áldjon meg benneteket, legalább így találkozunk, bár jól lenne a szemetekbe nézni. Ja. Tetszik, amit csináltok. Ah, jó, akkor miért nem jössz? Vagy tetszik, amit csináltok. Jó, miért nem jössz? Hát azért, mert kinyírnának a másik gyülekezetemben, hogyha megtudnák, hogy én ide jönnék szívesebben. Tehát, ha szívesebben jönnék ide, mint abban vagyok, akkor ezért majd ki lesz felelős Jézus előtt. Ja. Tehát, Izsaiás 29.13 azt mondja az Úr. Ez nincs kiírva. E nép szíve eltávolodott tőlem, csak a szájukkal tisztelnek, csak szavaikkal színlelik, hogy szeretnek. Még Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása. Ezt mondja Ézsaiás 29:13. Amit látunk itt az, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Isten a szívünket akarja megragadni. És nem a külsővel foglalkozik. Oké? Tehát, úgy indítottunk három dolog a gyülekezetről Ezékiel 37-ben. Az első, ez a probléma. Oké? Ki van száradva? Lehet, ki vagyok száradva egyénileg az életemben, a Jézussal való kapcsolatomban, de maga a kereszténység is, és a gyülekezeti kultúra is ki van száradva manapság. A második dolog, amit látunk a történetben, az az emberek. Emberek. Második gondolat, az emberek. Tudjátok, mit szeretek én a gyülinkben? Az, hogy tele van őrültekkel. Csak nézd jobbra, nézd balra. Tehát senki nem normális. Nem azt mondom, hogy nem normális, mindenki nem normális, hanem senki nem normális. Különbözőek vagyunk, különböző helyekről, különböző szokásokkal. Tudod, én vagyok az élén az egésznek, tehát nem vagyunk tökéletesek, és nagyon is tisztában vagyunk ezzel. Nagyon is tisztán vagyunk ezzel. És azt szeretném, hogyha az összes hasonlóan elfuserált ember jön, ide jönne közénk. És rájönne arra, hogy nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy egy gyülekezetben legyünk, és élvezzük azt, ahol vagyunk. Hanem itt vagyunk, Jézus úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk, ezért mi is úgy fogadjuk el egymást, ahogy vagyunk, és Jézus a megváltónk, és eljövök, és képes vagyok megváltozva hazamenni. Mert Isten szól hozzám. És ezt teszi Isten a gyülekezetben. A negyedik vers. Azt mondja, ekkor azt mondta nekem Isten, hogy prófétálj ezeknek a csontoknak. Oké, ezekről a csontokról, de azt mondja ezeknek a csontoknak egyébként. Tehát megint csak egy abszurd helyzet. Isten, most mi bajod van? Tehát elhoztál ide, halálra ijesztettél, tele van a nadrágom, és most azt akarod, hogy ezeknek a csontoknak prédikáljak? Jó kis gyülekezet. Csonti gyülekezet. Tehát, de Isten ezt akarta. Azt akarod, neki prédikálj? Ezt akarom. Jó van, ekkora baromságot. De akkor prédikálj. Kés. És meg is mondja Isten, hogy mit mond nekik. Ezt mond nekik. Ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. Ezt mondja Uram, az örökkévaló. Lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljetek. Inakat és izmokat adok rátok. Bőrrel borítalak benneteket, és szellemet adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az örökkévaló. És még nem tudom, hogy mit prédikált. Valószínűleg nem profétált, nem valami proféciát mondott el a jövőről, hanem csak Istennek az örömhírét. Tehát ez is, amit itt mond, ez is örömhír. Tehát csontok vagytok, de élni fogtok, mert Isten szelleme jön, és életet fog adni nektek. És a 7. vers, az tehát profétáltam, hogy az örökkévaló megparancsolt, és ekkor nagy mennydörgést hallottam. Azután láttam, hogy a csontok nagy zörgés közepette kezdtek egymáshoz illeszkedni. Tehát ez ilyen horrorfilm. Tehát prédikálsz, és egyszer csak nagy robaj ebbe a csontokkal teli völgyben, csak robajt hallasz, és egyszer csak így repkednek a csontok, és kezdnek így összeállni. Csontvázakká. Tehát összeáll, a helyére áll minden csont. Oké? Tehát a testek összeállnak. És tehát ez Istennek a természet feletti tette. Emberek életében, akik ki vannak száradva. Oké? Tehát erre képes Isten. A kiszáradt csontot is élettel tudja megtölteni. És a meggyőződésem az az, hogy minden alkalommal, amikor a pulpitusról elhangzik, pulpitusát a kottálványunkról, elhangzik Isten üzenete, Isten igéje, Isten evangéliuma, akkor ugyanezt történik. Ugyanezt történik. Tehát emberek megtérnek, emberek megváltoznak, emberek reményre találnak, emberek a halálból az életre kerülnek. A halálból az életbe. Ja. És élnek. élünk Krisztusban. Úgyhogy, úgyhogy itt vagyunk emberek, akik úgy nem normálisak. Ugye, tehát a dolgaink lehet, hogy nem normálisak mások szemében. Az, amit csinálunk, vagy ahogy gondolkodunk. De hála Istennek, hogy nem vagyunk normálisak. Hála Istennek. Tehát manapság a halott az normális, a kiszámíthatóság az normális, az unalom az normális, az élettelen az normális. De Krisztusban nem beszélünk halottról, élőről beszélünk. Krisztusban nem beszélünk kiszámíthatóságról, az kiszámíthatatlan. Ugye egy lépés. Csak egy lépést tegyél az Úrra, az Jézus követőség. Nem az, hogy leír neked egy 100 lépéses folyamatot a következő 30 évre, mert azt amúgy az ördög is látja, és akkor ő felkészül minden lépésedre. Nem. Az Úr mindig a következőt mondja. Tehát kiszámíthatatlan, élettel teli, és nem unalmas. Nem unalmas. És ez a helyzet, hogy tehát, ja, mikor erre gondolok, akkor mindig eszembe jut az üres sír. Az üres sír. Az üres sír. Jézus él. És én halottból élő lettem. Tehát Jézus feltámasztott engem. És dicsőség az Úrnak. Én nem akarok normális lenni. Nincs szándékomban, és nem is akarok normális lenni. Én fel akarok robbanni. Én izgalomban akarom élni az életemet. És ilyennek kell lenni a gyülekezetnek. A legizgalmasabb helynek kell lenni a gyülekezetnek. Tényleg. És tehát az a hely, ahol a legizgalmasabb dolgok történnek. Én hangos gyülekezetet akarok. Nem halk gyülekezetet, amit észre sem lehet venni. Vagy... Tehát milyen az, amikor a stadionban üvöltenek, hogy és akkor ott hát zavarjátok a játékosokat ott a pályán, maradjatok csöndben. Hát ugyanígy. Itt is, nem kell csöndben maradni, nem kell halknak lenni. Lehet izgatottnak lenni. Izgalmas dolgok történnek. Izgalmas dolgok történnek. Tehát hangos gyülekezet, nagy gyülekezet. Nagy gyülekezetet akarok. Nem arról az, hogy mekkora most a számban. Lehet nagy úgy is, hogy van 10-50 fős közösségünk. Tehát így is lehet nagy. De tudod, emberek. Tehát most erről beszélünk, hogy emberek. Az emberek fontosak Istennek? Persze, hogy fontosak. Isten szereti az embereket? Persze, hogy szereti az embereket. Abszolút. Kérdés. Szeretem a pénzt? Ha. Ez is olyan, hogy nem szeretjük. Nem szeretjük. Fúj. Ne is lássam. Persze, hogy szeretjük. És nem szerelmesek vagyunk bele, meg nem istenítjük, nem erről van szó. De egyikünk sincs kiakadva azon, amikor mondjuk azt veszük észre, hogy a bankszámlánk növekedett az értéke. Igaz? Tehát nincs az, hogy betelefonálunk a banknak, hogy na, ha még egyszer a következő hónapban növekszik a bankszámlám, komolyan mondom, át fogom vinni egy másik bankintézetbe a pénzemet. Tehát tessék kisebb kamatot adni. Túlságosan nőtt az összeg, nem? Így nem tudok személyes időt tölteni a bankjegyeimmel. Mindegyik egyesével, mert már túl sok van. Vagy a munkahelyem. Mi? Fizetésemelést ad? Felmondok! Hát hogy? Oké, tehát nem akadunk ki azon, hogyha nő az összeg. Akkor nem értem, hogy emberek és keresztények miért akadnak ki azon, amikor elbeszélünk, hogy minél több és több és több embert elérni. Sőt, nem csak, hogy elérni az evangéliummal, hanem, hogy tulajdonosai is legyenek egy gyülekezetnek. Nem feltétlenül a miénknek, de egy gyülekezetnek. Tudom, mi a baj. Azt, hogy amikor már nem tudsz mindenkivel találkozni, hogy nem tudsz mindenkit a nevén szólítani, mert már nem ismered őket, bár ez már most is megtörténik, megtörténhet úgy, mert van 9 és 11 órás istentisztelet, és könnyen lehet, ha mind a kettő tele van, akkor ez két külön gyülekezet, úgy értem, hogy ők találkoznak sűrűbben velük. Ja. Szóval tehát amikor már túl sokan vannak, akkor az igen, kimozdít engem a komfortzónámból. Ezt aláírom. De hát, hogyha már ez kimozdít minket a komfortzónánkba, akkor milyen lesz majd a mennyben? Akkor ez egy aszpokol. Ennyi embert, ne, uram. Ne. Oké, tehát hogy kicsi maradjon a gyülekezet, vagy ne nőjünk túl nagyra, és ezért nem hívni embereket a gyülekezetbe, aj, ne. Nem. Emberek fontosak Istennek. Az emberek fontosak Istennek, és nekünk is fontosak. És sosem fogunk leállni azzal, hogy elérjünk embereket. Bármit csinálunk, tehát mint a tegnapi bográcsozás, ott is küldtem az üzenetbe, hogy hívj. Nyugodtan hívj. Rokont, barátod, szomszédot, ismerős, csak hívj. Hívj, hozd magaddal. Elmegyünk enni bográcsozni, gyere velem. Jó. Van még egy hely a kocsiba, azt hívd, csak hívd. Hívd, mert különben nincs értelme semminek, amit csinálunk. Tehát sosem fogunk leállni azzal, hogy elérünk embereket. Tehát, amíg egy ember is marad Szegeden, aki még nem ismeri Jézust, addig itt dolgunk van. Addig dolgunk van. A munkatársad legyen az a szomszédod, az osztálytársad, vagy a rokonod, a családtagjaid, barátaid, teljesen mindegy, hogy ki legyen az. Ja. És a harmadik gondolat, tehát probléma, a kiszáradt csontok, kiszáradt élet, kiszáradt gyülekezet, emberek, hogy Isten szívén emberek vannak, embereket akar helyre rakni, a helyére rakni, összerakni, teljessé tenni, ezt látjuk a történetben. És aztán a harmadik gondolat pedig a lehetőség. A lehetőség. Nem tudom, hogy milyen autóval mentél már, amiben a legnagyobb lóerő volt. Na, volt, aki már ilyen 200 lóerősnél nagyobb autót vezetett? Volt olyan? Na, vannak egy páran. Tehát 300 lóerő, még annál is durvá volt, nem? 200-nál. Tehát, ja. Tehát hihetetlen erő van ezekben az autókban. És hihetetlen lehetőség van benne. Én kipróbálnám. Végignyomnám a körutat. 180-nal, 200-zal. Egy kis gyenge ív van benne. Nagyon jó. Oké, tehát hihetetlen erő van és lehetőség egy sportautóban. De gondolj bele, hogy egy gyülekezetben milyen erő van és lehetőség. Egy gyülekezetben. Tehát az elmúlt 3 év, amióta van a Híd közösség, hogy újabb embereket megismertünk. Indultunk 18-an, de már nem 18-an vagyunk, és azok, akik most járnak rendszeresen, tehát nagyon sok ember, tehát szerintem 100 ember biztos, hogy volt már közöttünk azóta. Vagy 120 is. Akik lehet, hogy ellátogattak, de nem hoztak döntést Jézussal, vagy jöttek egy darabig, aztán nem hoztak döntést a gyülekezettel, hogy ez lesz az ő gyülekezetük. De rengeteg mindent láttunk, rengeteg életváltozást láttunk a saját életünkben, a családunkban. Tehát egy csomó minden történt. És csak gondolj bele, hogy a következő 3 év milyen lehetőségeket tartogat. Ugyanúgy, ahogy eddig, amit láttunk, és a java még hátra van. Oké, gondolj bele, Istennek a Szent Szelleme benned van. Élő. Benned van. Az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Tehát a lehetőségeink korlátlanok, határtalanok. És hogyha ezt együtt tesszük, egy közösségként, akkor az hatványozódik. Ez hatványozódik. Bár nem tudom, hogy a végtelen az hogy tud hatványozódni, de... 8. vers, figyelj, majd a szemem láttára inak és izmok növekedtek rajtuk. Végül bőr borította be a testeket. Szellem azonban még nem volt bennük. Nem lélegeztek. Oké, tehát az első 3 évünk szép volt, szuper volt, de még nem tudtunk mindent megcsinálni, úgyhogy van még teendőnk bőven. Van még teendő. 9. vers. Akkor az örökkévaló ismét szólt hozzám. Profétálj a szellemnek, emberfia, profétálj! Mondd neki, ezt mondja az Uram az örökkévaló, jöjj elő a 4 égtáj felől, és lehelj életet ezekbe, akiket megöltek, hogy feléledjenek. Tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és ekkor szellem szállt a földön fekvő testekbe, azok pedig életre keltek, és talpra álltak. Hatalmas sereg lett belőlük. Sereg lett belőlük. Oké, tehát sereg. Nem hallgatóság, Nem gyülekezetbe járó emberekről beszélek, most csak átvitt értelemben, hanem sereg. Hogy ezt teszi Isten szelleme és Isten jelenléte a gyülekezetben, hogy az emberekből, Isten miatt az emberekben olyan lehetőség van, hogy ebből sereg lesz. Hogy sereg lesz. Isten nem nézelődőnek hívott bennünket, hogy csak legyünk és nézelődjünk, hanem résztvevőnek. Seregnek hívott el minket, akik harcolnak, akik áldozatot hoznak. És nincs olyan, amit ne tudnánk megtenni Istenért. Nincs olyan. Nincs. És ezért akarlak benneteket bátorítani és felcsillantani a szemeteket, hogy töltsük meg a 9 és a 11 órás Isten tiszteletet. Tehát hívjunk bátran embereket, és hogyha nekik a 11 órás az kényelmesebb, akkor gyere vele arra. Csak lépjünk ki a komfortzónánkból. Ha 11 órásra szívesebben eljönne valaki, akit meghívsz, akkor gyere el vele arra. Vagy gyere el a 9-esre, neked jobb, és de legyél itt vele a 11 óráson. De töltsük meg. Tűzzük ki célul, hogy töltsük meg a két alkalmat. Nézve így a számokat, mindig föl szoktuk írni, hogy hányan jönnek, hány gyerek van, hányan vannak a 9 órásin, a 11 órásin. Tehát az átlag létszám az növekedett. Tehát azt látjuk, hogy növekszünk. És több emberrel van kapcsolatunk. Úgyhogy legyen bátorságunk hívni embereket. Tesszük is, teszitek is, de lehet, hogy valaki nem teszi, de lehet egy jó következő lépés, hogy meghívsz. Meghívsz valakit. Aztán ott vannak ugyanígy a gyógyuláshoz vezető út alkalmak. Szerdánként. Nem a most következő szerdán, hanem az utána lévő szerdán újra kezdjük az első lépéstől ezt a programot. És persze útközben is lehet csatlakozni, tehát ez nem olyan program, hogyha nem voltál ott az elején, akkor nem tudsz. Tehát úgy van megcsinálva, hogy te lehet útközben csatlakozni, nyugodtan. De nyissuk ki a szemünket a környezetünkben. Ki van? Ki az, akinek szüksége lenne rá? Aki küzd rossz szokásokkal? Vagy küzd szenvedélybetegséggel, ami lehet pornográfia, lehet szerencsejáték, lehet alkohol, lehet drog, lehet, hogy nem bír nyugtatók nélkül élni, és ez dönti nyomorba az életét. Tehát ki tudja, hogy milyen problémával küzdenek. Vagy társfüggő, tehát lehet, hogy agyba főbe veri a párja, de mindig visszamegy hozzá, vagy dobják, kihasználják, és két nap múlva már van egy újabb olyan fickó, vagy nő az életeben, aki szintén dobni fogja egy hónap múlva, mert úgyis ilyenekkel kavarodik össze. Tehát társfüggő. Tudod, és beszélj. Hívd meg őt akkor erre az alkalomra, a szerdaira. Ez nem egy Isten tisztelet, hanem abszolút arról szól, hogy gyógyulni, és helyreállni. Vagy egy távolabbi cél. Legyenek közösségeink az agglomerációban. Domaszéken, Üllésen, és a környékben, bárhol, Szatymaz, egy csomó helyen, Maroslele, így van, Nagy Fán a börtönben, az is. Oké, tehát hogy legyen, és egyébként ezért dolgozunk azon, hogy legyen egy jó közvetítésünk, tehát most elvileg fejben, meg papíron már megvan egy jó rendszer, most már csak kivitelezni kell. Nyilván ehhez kell pénz, tehát kell vegyünk egy normálisabb kamerát, ami jobb felvételt készít, és lehet, hogy össze kell rakjunk egy komolyabb gépet, ami tudja vinni ezeket a videós dolgokat. De hogyha van egy jó közvetítésünk, azzal el tud jutni az üzenet, vagy az Isten tisztelet valakinek a nappaliába. Csak képzeld el, ott van ne, mondjuk az Üllésiek vagy Domaszékiek nem ide jönnek el, hanem az ő nappalikban ott van a tévé, és 9 órakor van a közvetítés, és jó minőségben, tehát úgy, hogy lehet látni a prédikátor arcát, meg azt, hogy mutogat, meg mozog, meg tehát élvezhető a minőség, élvezhető a hang, és aztán ott ők a környékükben lévő érdeklődőket meghívják, és miután lemegy az Isten tisztelet, megnézik együtt, akkor utána ott a közösség és a lehetőség. És aztán ott helyben lehet szolgálni emberek felé. Az élelmiszerbankos projektünk az arra jó, hogy akár tudunk segíteni egy ilyen Üllés vagy egy domaszéket, úgyhogy a hét egyik napján ők kapják meg, és tudnak az ottani emberek felé szolgálni. Tehát szolgáltat is tudunk adni. És csak képzeld el, hogy minden kis faluban, itt a környéken ilyen közösségek vannak. És aztán lehet, hogy nem egy, hanem kettő, vagy három. Oké? Okay? Imádkozzunk ezért. Imádkozzunk ezért. Növelni fogjuk szerintem az élelmiszer adagot is, amit kapni fogunk. Én azt gondolom, hogy ez növekedni fog. Eddig is növekedett, biztos vagyok benne, hogy fog növekedni. És kellene egy mikrobusz. Ehhez is kell extra pénz. Egy mikrobusz. Tehát imádkozunk egy mikrobuszért. Mert az Opel is már köhög, és már kicsi, amit használunk. És tehát kell egy autó, amivel szállítunk. Úgyhogy tehát egy csomó dolgunk van, egy csomó lehetőség van előttünk, hogy emberek felé szolgáljunk, és tegyük azt, amire Isten hív bennünket. Úgyhogy mi egy hadsereg vagyunk, és harcoljunk ezért. És a legjobb helyen vagyunk. Oké, úgyhogy lehet, hogy azt mondod, hogy hát én kiszáradtnak érzem magam. És lehet úgy vagy most, hogy hát nagyon jó, hogy a jövő terveiről beszélünk, meg minden, de én a végemet járom. De csak azt akarom mondani, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz. Még nem vagy kész. Ha készen lennél Isten szemében, akkor meghaltál volna. Akkor már ma nem tudtál volna eljönni. De az a bizonyíték annak, hogy Isten még használni akar téged, és terve van veled, és képes vagy arra, amire Isten elhívott, hogy te ma itt vagy. Hogy életben vagy. Mert nem hívott még haza. Úgyhogy azért vagy ma itt, mert hallanod kell ezeket a szavakat. És szükséged van rá. És még nem vagy kész. Még van dolgod. Még van dolgod. És Istennek nagy tervei vannak veled. Úgyhogy én nagyon be vagyok lelkesedve. Amikor készültem, írtam le ezeket a dolgokat, teljesen bepörögtem. És bizony, lehet, hogy kis gyülekezet vagyunk, de számít az, amit csinálunk. Számít embereknek az, amit csinálunk. Istennek is számít az, amit csinálunk. Mindegy, hogy milyen teljesítményünk van, vagy mennyit teszünk. Mindegy. Mindegy. És amúgy abba gondolok bele, hogy mindegy az, hogy most egy ország hogyan teljesít. Ugye van egy szlogen. Mindegy, teljesen mindegy, hogy hogyan teljesítsz. A lényeg az, hogy minden elmúlik. Minden elmúlik, ami ezen a világon. Ez legyen sport, legyen politika, legyen gazdaság, teljesen mindegy. De az, amit csinálunk, és az, hogy emberekbe fektetünk, és az nem múlik el. Az sosem múlik el. Az számítani fog 1000 év múlva is. Oké? Okay? Az, hogy a híd közösség segített embereket átlépni a halálból az életbe, a sötétségből a világosságba, az számítani fog. Az számítani fog. És 1000 év múlva is beszélni fognak róla. Úgyhogy amit csinálunk, az hatással van az örökké valóságra. Abszolút mértékben. Úgyhogy nem fog elmúlni. És szeretem a gyülekezetemet. Ja, szeretem a gyülekezetemet. És nem fogunk elmenni, és én nem fogok elmenni, én lehorgonyoztam itt, nem megyek sehová, és olyan emberekre van szükségünk és a közösségnek, akik szeretik a gyülekezetüket. És azt szeretném, ha nem csak eljárnál, nem csak jelen lennél, hanem részt vennél. Azt is szeretném, hogyha felnövekednél, tehát növekednél Krisztussal. Azzá a személye, akinek ő lát téged. A lehetőségeink azok korlátlanok. És bármit teszünk, azért mindenért Istenért dicsőség. Mert ezt ő fogja tenni. Ja, úgyhogy én szeretem a gyülekezetet. Ja, imádkozzunk. Isten, köszönöm neked a gyülekezetemet. Nem azért a gyülekezetem, mert vezetem, hanem azért, mert ez az én helyem. És köszönöm Istenem, a részünket abban a hatalmas munkában, amit ezen a földön te teszel, hogy mi itt helyben, Szegeden, a Szegedváros ebben a részében te itt használsz minket. Köszönjük a részünket egymás életében, hogy része lehetünk annak a munkának, amit végzel bennünk és mások életében itt a közösségben. És Urunk, te egy hatalmas Isten vagy, te élsz, valóságos vagy, mindenható vagy, és imádkozom, hogy ennek a tudatában éljünk, szolgáljunk és legyünk itt a városban. Mindegy, hogy ez egy munkahely, mindegy, hogy ez egy nappali, egy család, egy osztály, egy bármi. Bárhol éljünk és legyünk. Úgy, hogy te ott élsz bennünk, hogy te valóságos vagy, hogy te mindenre képes vagy. És lehet, hogy úgy érzed magad, hogy ki vagy száradva, hogy reményvesztett vagy. És lehet, hogy az egyetlen dolog, amit ma meghallottál, az az volt, hogy Isten még nem végzett veled. Ha ez vagy, akkor csak imádkozz így magadban, hogy Uram Istenem, add, hogy éljenek ezek a csontok. Ki vagyok száradva, és kérlek, lehelj belém, rakj belém életet, hogy élhessem azt az életet, amire elhívtál. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még soha nem bíztad rá az életedet Jézusra, vagy úgy ülsz a képernyő előtt, hogy még nem léptél személyes kapcsolatra Jézusra. Ott, ahol vagy, arra kérlek, akkor azt fejezd ki neki, hogyha ott a vágy a szívedben, vagy érzed, hogy Isten hív téged, akkor csak mondd neki a szívedben, hogy igen, akarlak. Igen, Jézus, akarlak. Bűnös ember vagyok. El vagyok választva tőled, de akarlak. Elfogadom, hogy meghaltál, értem a kereszten. Te vagy az én megváltom, az én Uram, az én Királyom. Ezt csak mutasd meg, hogyan éljek veled, és érted. Úgyhogy köszönjük, Urunk, mindazt, amit tettél értünk, köszönjük, Urunk, mindazt, amit tettél bennünk, Jézus nevében. Ámen.